Amikor hozok egy olyan különleges órát, ami még soha nem járt Magyarországon, akkor valahogy mindig elkezdi dagadni a mellkasom, és most is erről van szó. De ezen kívül egyébként még el lehet mondani erről a márkáról, hogy a jelentése egyébként az, hogy gyorsfajású patak, ráadásul japánul, sőt, ha már japán, az egyik G20-as találkozón a japán miniszterelnök így lényegében beletörölte a Donald Trump órát egy ilyen órába, na jó, nem teljesen ilyen órába, de egyébként ilyen márkájú, és igazából csak elhúzta előtte, de erről egészen vicces képek jelentek meg annó a sajtóban, úgyhogy egy ilyen dologra lehet számítani. Ráadásul ők azt hirdetik magukról, hogy az ő nevük egyet jelent a szalász polírozással, és ez gyakorlatilag egy az egybe ugyanazt jelenti, mint a svájciaknál a Black Mirror polis, de hát egyszerűen csak a japánok ezt így hívják, úgyhogy valami ilyen nagyon különleges, nagyon látványos, viszont most nem egészen egy kis finom, hanem egy nagyobb darab órára kell számítani, úgyhogy szerintem ez most mindenki számára érdekes lesz, legalábbis nagyon remélem, hogy találkozunk a folytatásban. Ez most a podcast formátum. A teljes élmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkórákról.hu-n. Önmagában a japán acéliparnak a története is sok-sok könyvet érne meg, hogy acéltermelésben és feldolgozásban azért elég jó helyeket sikerült elérniük. Nem, és ez a mondat természetesen egyáltalán nem véletlen, ugyanis a nálam lévő óra a Minasse gyártótól származik, akiket egyébként mikrobrandnek szokás tartani, én inkább azt mondanám, hogy ők kismárka, ugyanis van egy anyacégük, aki 1963 óta létezik, ez a Kiowa, ők pedig konkrétan így az acélfeldolgozásból is érkeznek, de konkrétan ők óraipari eszköz, illetve gépgyártó cég. Egyébként az egyik első ügyfelük például az Orient volt, úgyhogy én ezért nem mondom azt, hogy ők egy mikrobrand lenne, mert amikor mikrobrand, akkor inkább gondolsz arra, hogy két srác és ufival elkezdenek órákat összerakni, meg ilyesmi. Itt azért egy nagy vállalati háttérről, vagy legalábbis valami nagyon hasonlóról kell beszélni, és érdekesség, hogy ezt a fajta múltat megőrizték a mai napig a logó. Én egyébként, amikor legelőször megláttam, hogy mindenképpen valami bikát, vagy valami ilyesmit szerettem volna belátni, ugye beszélünk Minotaurusról, meg ilyesmiről, de a két szónak ugye a gyöke az teljesen más, úgyhogy ennek a kettőnek semmi köze egymáshoz, és hát nyilván ez egyfajta ilyen saját költészetként bele lehet látni ezeket, de alapvetően egy fúró fejet szeretne mintázni a Minasse-nek a logója, és mióta még nagyon előre szeretnénk, azért még gyönyörködjünk egy kicsit a dobozában. Nagyon hibrid volt az érzésem, amikor a kommunikációt legelőször olvastam erről a márkáról, annak ellenére, hogy ők már egyébként 20 évesek, hogy nem tudtam őket besorolni, hogy ők most mennyire japánok, mennyire svájciak, akik így nagyon lebegtek ebben, mert hogy például van Svájcban bejegyzett cégük, svájci szerkezettel dolgoznak, természetesen nincs ráírva, hogy Swiss made, és nagyon utalnak a japán gyökerekre, meg nagyon ilyen japán a hangulata az egész márkának, úgyhogy az elején én nem tudtam ezzel mit kezdeni, viszont ahogy beleástam magam, és foglalkoztam a filozófiájukkal, múltjukkal és mindennel, úgy kristályosodott ki a dolog, hogy ők igazából természetesen japán gyökerűek, és a mai napig is Japánban gyártanak, nem is túlságosan sok órát, úgy a hivatalos kommunikációjuk szerint évi 500 darabnál kevesebbet, vagy nagyságrendileg 500 darab órát gyártanak. Úgyhogy ezért is különleges az, hogy egy ilyen órát sikerült szerezni, és sikerült elhozni, és nektek megmutatni. És ha már itt a megmutatás, akkor szerintem beljebb is fáradhatunk egy kicsivel. Ugye alapvetően, amikor egy komolyabb órát vesz az ember, akkor ez a dupla dobozos set az mindenkinél alap, bármilyen. Tehát, hogyha nem tudom én, egy 2000 euró fölötti órát veszel, akkor ez a fajta csomagolás, ez mert szerintem nagyjából mindenhol alapnak számít. Annyira jól zár a doboz, hogy szenvedek vele percek óta. Egy ilyen kis textilbe is be volt bugyolálva maga. Ez az egyébként nagyon könnyű, és igazán látványos doboz. Kicsit ilyen bambusz hangulata van, de szerintem egyébként nem az, viszont valami nagyon könnyű, és puha fából van. És ami még egyébként nagyon könnyű, az természetesen a benne lévő párna, mert az óra egyébként egyáltalán nem az. Nagyon-nagyon meglepő, de így elsőre most csak így felmutatnám, aztán majd mindjárt láthatjátok is a közelebbi vágóképeket magáról az óráról. Amikor először megláttam, akkor így nem gondoltam a méreteire, és nem tudtam, hogy így mégis mire kellene számítani. Amikor a fizikai méreteit megnéztem, akkor látszott, hogy hát a szélessége az valami 36-38 mm, viszont maga a hosszúsága az konkrétan 46, és ilyenkor mindig rájövök, hogy természetesen a szögletes óráknál a valójában a hosszúságot kell figyelembe venni ugye önmagában a hordási szempontból, és nem az, hogy egyébként 36-osnak írták a szélességet, mert az gyakorlatilag eltűnik az ember csuklóján. Ha már az előbb beszéltem egy kicsit a japán miniszterelnöknek az órájáról, akkor ugye fontos kiemelni, hogy természetesen az nem ez a típus volt, viszont és még csak nem is ebbe a családba tartozott, viszont ehhez a márkához, de gyakorlatilag ennek az órának a kerek változat, amit dividónak hívnak. Van egyébként ennek egy teljesen hasonló, de mégis tök más hangulatú Horizon névre hallgató variánsa, amiben az az érdekes, hogy itt minden, ami előttünk van, és a cél is egy kicsit, mintha befelé húzna, a Horizonokon ez el van tüntetve, és ott pont ellentétes a mozgások, mintha mindez kifelé csavarodna, és ott nincs ilyen kicsit horpasztott doboz érzésed, szemben azzal, mint amikor itt ránézel erre az órára, mert nézed szemből, és a felső része is úgy tűnik, mint amiben van hajolva, természetesen ugye a tervezés része, és oldalról is, mintha meg lenne nyomva, és mintha egy ilyen kicsit elázott üvegdobozban lenne egy földgömb, és ez a földgömb, ez ugye maga a számlap. Úgyhogy ennyit az én kis vízióimról, amiket így bele tudok vetíteni ebbe az órába. Ami egyébként tudható erről az egészről, hogy moduláris magának az órának a felépítése, és erre használnak egyébként egy Moore nevű mozaik szót, aminek a lényege az az, hogy ők úgy alkották meg ezt az egészet, hogy minden egyes alkatrész szétszedhető legyen magából a tokból, és ezeket külön lehessen adott esetben cserélni, vagy polírozni, vagy csiszolni, vagy bármit lehessen velük csinálni, és utána újra össze lehessen rakni. De az ő filozófiájuknak az a lényege, és ezt ők kommunikálják is, hogy ők úgy gyártják ezeket az órákat, hogy ezek 100 év múlva is órák legyenek. A szerkezetgyártó egyébként ehhez nem tudom, hogy mit szól, viszont úgy gondolom, hogy azért ez filozófiájában mindenképpen találkozik a japán néplélekkel, és ilyenkor mindig azt érezzük, hogy hát ez igen, ez mégiscsak a japán szamuráj kultúrában gyökerezik, és ezek onnét jönnek meg minden ugyanúgy, ahogy például a szaláz vagy zarácu polírozás is, de ugye, mint ahogy már a bevezetőben is elmondtam, ez tévedés. Ugye ez a zarácu polírozás a szaláz névre hallgató cégtől érkezett Németországból. Ezt a fajta polírozási technikát egy az egyben használják egyébként Svájcban is. Tehát, hogy ez csak ilyen marketing különbség, hogy ezt most Zaratsu-nak hívjuk, vagy Black Mirror Polish-nak. Miben különbözik ez egy sima polírozástól? Alapvetően attól, hogy ennek a fajta polírozásnak a lényege az, hogy tükörsima legyen a felület. Tehát nem elég az, hogy fényes legyen, hanem azt szeretnék, hogy a lehető legkevesebb torzulás legyen rajta, tehát hogy nyíl egyenes legyen, és ez nyilván fontos a polírozás miatt is, de a szálhúzásban is fontos, ezek a részek vagy nagyon sötétek tudnak lenni, innét jön a svájci név, ugye a Black Mirror Polish, vagy nagyon világosak tudnak lenni, és ugye ilyenkor a szálászpolírozásnál nem csak az van, hogy csak polírozott felületeket használnak, hanem ugye ilyenkor elvágólagos élek vannak, és ez pont ezért van, hogy így nagyon lehessen látni a fény és az árnyék játékát, plusz azok a felületek, amik általában nincsenek polírozva, azok pedig szálhúzva vannak, és egyébként egy kicsit meg hazudtam is, ugyanis mindegyik felületet, ami szálhúzva van, előtte el szokták látni ezzel a polírozással, pont azért, mert a szálhúzás sokkal jobban kiadja magát a polírozott felület mellett, mint mondjuk önmagában, és sokkal jobban is néz ki egy ilyen tükörpolírozott felületen a szálhúzás, mint egyébként a kicsit hullámos, kicsit göcsörtös és a nem tökéletes felületeken, úgyhogy ennek ilyen oka is van. És ugye a leglátványosabban ez a fény és az árnyékjáték természetesen a szíjon jön ki, mert ott ugye egy szemen belül ugye ezek a felületek váltakoznak, és annak ellenére, hogyha oldalról megnézzük, van egyfajta ilyen lekereket, ilyen kis csepp formája, ahogy ezek a szemek kiadják, mégis az az érzésed, ahogy szemből nézed, hogy ezek szögletesek, már pedig, és persze van egyfajta ilyen elvágólagos rész, a polírozott felület ugye kicsit meg van csapva, hogy ezt az ívet megtörje, viszont ez úgy van kitalálva matematikailag, meg mindenhogy, hogy amikor megfordítják a szemeket, akkor azok meg pont a szemnek az alsó részén találkoznak, és ettől lesz egyébként nagyon szögletes, annak ellenére, hogy maguk a szemek egyébként ilyen nagyon lankásak, vannak bennük ívek, meg minden, tehát hogy ez így konkrétan mesés. És pont ezért érdekes, hogy én amikor először megláttam ezt a konstrukciót, én azt hittem, hogy ezek ilyen kisebb méretű órák, tehát hogy a 36 mm-t én nem gondoltam, hogy az ebben a tokformában tényleg ekkora lesz, és ezért gondoltam, hogy ezt azért bőrszíjjal lehetne viselni, de konkrétan ezt az órát bűn lenne, itt azért a nagyon-nagyon-nagyon sokat hozzátesz ez a fém szíj, vagy a white fülűek kedvéért fém csat. ehhez az egész konstrukcióhoz. És ami egyébként még nagyon-nagyon hozzátesz az érzéshez, az természetesen a domború zafír, ami az egésznek a tetején van, és ettől van az, hogy ilyen 17 mm a vastagsága, tehát hogy tényleg bődületes. Ahhoz képest, hogy egy lényegében sima háromutató szerkezetről beszélünk, ennyibe egyébként a kronográfok általában és az automata kronók is már van, hogy bele szoktak férni, úgyhogy azért ez tényleg egyfajta ilyen nagyobb darab cucc. Engem inkább egyébként egyetlen dolog zavar, hogy nem véltem felfedezni, vagy nem láttam rajta tükröződésmentes réteget, vagy egyébként csak ilyen nagyon minimálisat látok rajta, és pont ezért volt az, hogy egész nehéz volt ezt az órát így videózni, meg fotózni, meg ilyesmi dolgokat elkövetni rajta, és hogy még nem menjünk tovább a számlapjáról, egy érdekes mintázatot lehet rajta felfedezni, ezt Yukihirának hívják, és ez nem az óraiparból származik, ez például különböző háztartási eszközöknél, ilyen serpenyőknél is fel lehet fedezni, úgyhogy ez régebbi, mint az óraipar úgy önmagában Japánban, de mégis tök jó látni ezt egyébként így visszaköszönni. Ez is játszik egyébként a fény és az árnyék jelenséggel, viszont ez egyben ilyen körkörös, és azt olvastam valahol, hogy ez egyfajta ilyen kalapálási technika, és ettől lesz egyébként ilyen nagyon, lényegében nagyon random. Természetesen ez a mintázat is egyébként kézzel készül, tehát ezért nem ismételhető, és nyilvánvalóan mindegyik hasonló, de egyik sem pontosan ugyanilyen. A Windows kollekcióból egyébként azt hiszem a legjobb emlékeim szerint legalább négyféle színállás érhető el. Én azért ezt a jégkéket kértem, mert szerintem ez a legkülönlegesebb. Ők mindenhol a sötétkéket mutogatják, ami természetesen az egyik legmegbízhatóbb, meg legmagabiztosabb választás volt minden, és hogyha vennék, akkor lehetséges, hogy én is inkább a kék felé orientálódnék, mert ezt mégis univerzálisabban lehet hordani. Viszont mégis az van, hogy színben szerintem ez adta ki magát a legjobban, és ettől lett a legkülönlegesebb. Ami egy érdekes választás szerintem, ha már itt a számlapon vagyunk, hogy a nagyon nagy dátumkivágás. Ez egy erős megmozdulás, úgy érzem a márka részéről, mert itt is lehetett volna, hogy ezt itt csak megoldják egy kis kivágással, valahol itt nem tudom én, fél öt környékén, és akkor azon, hogy akkor ez itt szép volt, jó volt. Vagy egyébként én, amit én csináltam volna a szívem szerint, az valószínű az, hogy én az ennyire szimmetrikus számlapnál valószínűleg 6-nál tettem volna a dátum ablakot. Ez így nagyon megtöri azt a fajta harmóniát, amit az egész konstrukció árasztana, de nyilvánvalóan ez volt a céljuk, meg egyébként ez tök jól mutat együtt ezzel a fajta kis industriális feelinggel, hogy amúgy nem rejtettek el semmit, tehát látszanak a rögzítések, látszanak a szerkezetnek a rögzítői, látszanak ugye a számlap mentén a csavarok, és én az indexekről azt hittem, hogy ez csak ilyen design, hogy ott vannak indexek, de lényegében az indexek is valamennyire tartják a helyén a számlapot. Elméletileg ugye nem erről van szó, tehát hogy az indexeknek ugye nincs ilyen funkciója, de a robbantott ábrán egyébként úgy látszott, minthogyha egyébként ezeknek lenne ilyen funkció is, vagy ha nem, akkor csak ilyen nagyon-nagyon szorosan vannak odatéve, ami még egyébként még mindig így is egy plusz, de ez az egész egyébként számomra úgy tűnt, mintha ez egy ilyen ketresz lenne, ilyen háló lenne, amiben ilyen hátulról tették be magát a számlapot és a szerkezetet, és úgy lett egyébként ez ide ráhelyezve a magára az alaplemezre. Ugye a dátumtárcsán itt megjelenik ugye a fekete és a fehér váltakozása, ilyen saktáblaszerű mintázatot, vagy valami ilyesmit hoz, ami megint csak szerintem itt a stílusban egy kicsit idegen, bár ha belegondolok abba, hogy mondjuk mi nézne itt ki most jobban, hogyha végig fekete lenne, vagy végig fehér lenne, igazából lehet, hogy egyik sem, mondjuk a sima feketét azt el lehetne intézni, viszont pont ez a saktáblaszerű váltakozás, ez az a motivum, ami ugye visszaköszön a fémszíjon is, és egy kicsit ugye ebbe a kalapácsolt technikába, ami a számlapon visszaköszön, úgyhogy ilyen szempontból lehet, hogy nincs ezzel a világon semmi gond, csak így első ránézésre az van, hogy nem tűnik logikusnak, nem megszokott, nem szokott az ember ilyet látni, de úgy alapvetően ez az óra sem egy kimondottan megszokott darab, tehát hogy ebben nem is tudom, hogy miért keresem ebben a logikát. És ez a fajta fényárnyékos dolog az, ami magán a koronán is ugye visszaköszön, mert hogy a szokásosnál itt is sokkal nagyobbak az írdalások, viszont teljes mértékben harmonikus, és egyfajta ilyen rózsaként, vagy én nem is tudom, hogy ezt mihez hasonlítsam, fákja tartóként, vagy valami ilyesmiként öleli körbe egyébként ezt a fekete dolgot, ami bele van téve ilyen tipként, vagy ilyen koronavégként az egészbe, de ugyanakkor meg ez az a mintázat, ez lényegében ugyanaz a fajta mintázat, csak az arányok egy kicsit mások, mint hogy az indexek lényegében átnyúlnak a számlap fölött, aztán lehetséges, hogy többet kellett volna aludnom, és akkor nem képzelődnék ilyeneket. De ami még érdekes, és erről még mindenképpen kell beszélni, hogy ETA 2892 a szerkezet, amit kapott. Érdekesség, hogy EBAUS-ról beszél konkrétan a weboldaluk, tehát nem, meg a kommunikációk is mindenhol EBAUS-ról beszél, és nem Movement-ről. Ez ugye technikailag azt jelenti, hogy ez egyfajta kit, amit ők megkapnak, és egyébként ez látszik is, hogy ők ezzel foglalkoztak, mert hogy az alap 2892-nek, és itt most beszéltünk az árvariánsról is, teljesen mindegy, nem része ez a fajta feketítés, amit itt lehet látni teljesen egyértelműen a szerkezetben. Úgyhogy konkrétan ők ezzel dolgoztak, tehát nem csak itt, nem csak az volt, hogy lelézergravírozták az ETA logót úgy valahonnét, és akkor utána így ráírták, hogy mi lesz-e, és azt mondták, hogy menjetek Isten hírével, hanem ide, ugye, hanem nézzétek meg ezt a fajta rotort, ahogy ez konkrétan ki lett találva, ez egyébként így iszonyatosan jó. Tehát, hogy ez a rotorban lévő minesszésított mintázat iszonyatosan tetszik. Alapvetően én először arra számítottam, hogy ez egyfajta ilyen elegáns óra lesz, viszont a méretéből következően egyébként ez nem egyfajta ilyen elegáns óra, sokkal jobban ilyen mindennapi társóra. Tehát, hogy viszont az 50 méteres vízállósága miatt meg nem lehet azt mondani, hogy ez igazából ilyen eszközórás, tehát nem ilyen búvárórás, nem ilyen menj és csinálj valamit benne, meg bármi, de önmagában a mérete pedig erre predesztinálja, hogy tényleg fogd, és akkor legyen rajtad, és legyen különleges az, ami rajtad van, hogy ennek az óratokjának mind a hat oldal az afír, és értem, hogy acélkeretben van meg minden, de hogy ettől van ennek az órának egyfajta ilyen törékenység érzése, annak ellenére, hogy valószínűleg, hogy nyilvánvalóan egyébként nem az, de mégsem érzed ezt ezzel kapcsolatban, hogy most elvinném mindenhova, úgyhogy van ennek egy kicsit ilyen sehova sem tartozás érzése, hogy elegánsnak túl nagy, de mindennapi órának pedig túl elegáns. De legalábbis bennem van egyfajta ilyen dilemma ennek az órának a valódi funkciójával, és ugye a valódi használhatóságával kapcsolatban. A szia meg egyébként zseniális, a rajta lévő csat is egyébként nagyon tetszik, és egy tök szokatlan megoldás, mert pont ezt akartam mondani, hogy amúgy ilyen eszközórásra várnád, hogy olyan a csatja, hogy mégiscsak egy drága óra, és akkor annak van valami nagyon biztonságos, vagy dupla biztonságos, vagy ilyesmi, de egyszerűen csak egy ilyen nyitáskönnyítés van rajta, úgyhogy szerintem ez a megoldás egy kicsit furcsa, de igényesen lett megvalósítva, tehát semmi ilyesmi nincs, de mondjuk a hasonló árkategóriai óráknál másfajta csatot szoktál meg, de én el tudom hinni, hogy egyébként biztos, hogy ez nem tudom, ilyen a világból ki lehet ezzel a csattal valószínűleg menni, és nem akad ki, tehát én ebben majdnem, hogy biztos vagyok. És amikor először a kezembe vettem az órát, fel sem tűnt, nincsenek rajta a szíján csavarok, mármint hogy felülről sem oldalról nem látszanak csavarok, hanem egyedül a hátoldalon vannak, és ez egy megint csak egyfajta egy nagyon-nagyon furcsa megfontolás. Ami még hiányzik egy picit róla, ha már így az előbb belementem abba, hogy mi az, ami nem tetszik, hogy a kézreállítás, itt nincs mikroállítási lehetőség, ami mondhatjuk azt, hogy kicsit furcsa, de ugye van benne egy, sőt kettő darab félszem, és ezen kívül pedig a konstrukció miatt gyakorlatilag az összes szemet le lehet szedni, tehát hogy ebből lehetne csinálni egy új órát, hogyha valakinek nagyon vastag az ujja, akkor meg tudná csinálni benne, hogyna kettő láncszemet, és akkor így összecsatolná, és akkor csókolom. Jó, ez nyilván csak vicc, nem lehetne valószínűleg megcsinálni, de gyakorlatilag a kettő szemet, ha benne hagyjuk, azzal össze lehetne szerintem vissza lehetne építeni szerintem ezt a teljes konstrukciót, hogyha valaki nek vannak ilyen perverziói, és ezt szeretné, de az új órára úgy láttam, hogy vannak azért mostában olcsóbb megoldások is. Ha már az áráról elkezdtem beszélni, akkor szerintem erről egy kicsit muszáj. A Magyarországról látszó lista ára, és nem tudom, nem néztem meg VPN-ről, hogy ők számolnak most áfával, vámmal, mindennel. Én 7100 eurós listaárat láttam, amire szerintem sokan nyilván először felkapják a fejüket, hogy hát azért 7100 euróért, mert nagyon sok mindent lehet kapni, és ebben maximálisan igaza van mindenkinek. Azért már lehet automata kronográfokat kapni, lehet, én nem tudom, van olyan gyártó, akitől lehet már, nem tudom, annuál kalendárt is kapni, tehát hogy természetesen ezek mind léteznek. Viszont a kérdés az szerintem ilyenkor az, hogy szeretnél-e egy lenni a sok közül. Tehát szeretnél-e te is az a srác lenni, akin van egy Tag Heuer, akin van egy Breitling, akin van egy Datejust? Vagy akarsz-e olyan lenni, mint mondjuk a japán miniszterelnök, aki maga is szenvedélyes gyűjtő, és lehet látni, és lehetett látni korábban különböző márkákban, például a Grand Seiko-ban, és ez egyértelműen, hogy mondjuk akár még egy Grand Seiko-nál is sokkal nisebb termék, és egy sokkal nisebb választás. Úgyhogy persze, és akkor el lehet kezdeni beszélgetni arról, hogy és mennyire tartja az árát, és mennyire lehet eladni, meg minden, de pontosan tudjátok, hogy ez a dilemma mindig akkor merül fel, hogyha az embernek van a feje hátuljában egy ilyen gondolat, hogy és mi lesz, hogyha el akarom adni. Az ilyen órákban nem szabad erre gondolni, mert akkor nyilván mindig a matek az egészen rossz lesz. Én úgy gondolom, hogy ilyenfajta órát mindig úgy kell vásárolni, hogy ezt magamnak veszem. Nem szabad szerintem erre gondolni, hogy majd akkor mekkora a pénzért fogom tudni eladni. Nyilván nekem ez azért nem tetszik, mert én sem ilyen vagyok, én sosem gondolkodom azon, amikor órát veszek, hogy mennyire fogom eladni, mert én nálam gyűlnek az órák, én minimális az, amit el szoktam adni. Sokkal többször szoktam inkább elajándékozni órát, mint hogy eladjam. Szerintem ez most alapvetően ennyi szeretett volna lenni erről a nagyon-nagyon érdekes konstrukcióról, és erről nagyon-nagyon érdekes óráról, amit mondom, most lehetett Magyarországon először látni, és remélem, hogy még azért hallunk erről a márkáról, és remélem, hogyha jönnek majd még a jövőben kiadásaik, ami nekem is egyébként tetszik, akkor azokat majd el tudom kérni ugyanígy forgatásra, és meg tudom nektek mutatni, mert szerintem egyébként lélegzetelállító az a fajta alaposság, és az a fajta igényesség, amivel ők úgy dolgoznak, meg úgy egyáltalán egyébként a japán luxusipar konkrétan lehetne ezekkel a jelzőkkel mind-mind illetni. A legtöbb japán luxusgyártó egyébként méltán van a helyén, és méltán nagyon nagy az érdeklődés az ilyen és ehhez hasonló japán luxus órákra, de engem az érdekel, hogy téged ez a dolog mennyire fogott meg, és hogy neked mi a véleményed erről, válaszolj a kommentekben, és találkozzunk legközelebb.